Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Helyünkön maradva, szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk igét, amint olvasom közöttetek Máté evangéliumának második fejezetéből. Máté evangéliumának második fejezetéből, a 13-tól a 18. versig terjedő ige szakaszból szól hozzánk, Urunk, eképpen. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős is ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált, hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Az Úristen tegye áldottá az ő igét, ami szívünkben, jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt a gondoskodást, azt a gondoskodó szeretetet, amellyel átölelsz bennünket, amelyet megtapasztalhatunk a minden napjaink során, de megtapasztalhatunk egy-egy nagy forduló pontján is az életünknek. Olyan jó érezni és tudni azt, hogy ha nem is történik semmi, hogyha csendes vizekre terelgetsz bennünket, akkor is ott van a te vigyázó tekinteted az életünk felett. És olyan jó, hogy akár érezzük, akár tudjuk, de még hogyha nem is látjuk, nem tapasztaljuk, de valahogy a hitünkre támaszkodva mégiscsak bizonyos számunkra, hogyha megpróbáltatásokban vagyunk, te akkor is ott vagy az életünkben benne, abban a gödörben, abban az állapotban, abban a kérdésben, amely bennünket feszít, amelyből talán nem tudunk kijebb kerülni a saját erőnkből. Ez a gondoskodás, és ezt a gondoskodást csak egy szerető édesatya tudja elvégezni. És ezt köszönjük neked az életünk és az elmúlt évünk minden egyes napján is, amelyet megtapasztalhatunk, hiszen itt vagyunk a mai napon is. Köszönjük neked, hogy az utolsó vasárnapot az esztendőből neked szentelhetjük. Köszönjük, hogy mozdítottál bennünket, mert szólítottál, és mi engedelmesen igent mondtunk erre a hívásra. Urunk, megvalljuk te előtted, hogy olyan sokszor nem könnyű nekünk engedelmeskedni. Olyan sokszor a büszkeségünk nagyobb. Olyan sokszor van az bennünk, hogy ellenállunk, dacolunk, nem akarjuk meghallani, vagy ha meg is halljuk, akkor mégsem indulunk el, mert fontosabb teendőink vannak, mint engedni magunkat, hogy vezetettek lehessünk. Most ezért kérünk téged, és arra kérjük a te lelkedet, hogy mozdítson meg bennünket, hogy egy kicsit rázzon fel bennünket, és hadd vegyük észre azt, hogy mit is akarsz te velünk kezdeni, hová akarsz vezetni bennünket. Mi az, amit meg kellene tudni hallani az életünkbe, amit látnunk kellene, hogy te cselekedni akarsz velünk. Mert ebben a gondoskodásban nem lehet csak úgy bele kényelmesedni, Úrunk, és szeretnénk, hogy kimozdíts bennünket annak a tudatával, hogy jó nekünk itt lenni. Mert jó nekünk itt lenni, de még jobb tovább menni. Tovább menni, cselekedni, megcselekedni azt, amit ránk bíztál. Ehhez kérjük a te lelkedet, kérjük a te áldásodat, útmutatásodat, hogy mutass nekünk a mai igéd által is utat, jövőt, reménységet. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom közöttetek Máté evangéliumának második fejezetéből, a 13. versből eképpen. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. A gyülekezet foglalja el a helyét.
karácsonyi egyik legszebb énekünk, számomra az egyik legszebb énekünk így kezdődik: ó, gyönyörű, szép, titokzatos éj. Ez az énekvers, ez a kezdet jutott eszembe ennek az igének a kapcsán. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos éj. Hát az, amit itt felolvastam, az minden, csak nem ez. Nem egy gyönyörű, szép, titokzatos éjről van szó, a betlehemi istállót követő történésekben, nem egy szép áldott állapotnak a gyümölcsének az élvezését, hanem tulajdonképpen egy feszültséggel, bizonytalansággal, kirekesztettséggel, egy meneküléssel megtöltött időszak veszi kezdetét. Egy köztes időszakról van szó, kedves testvérek, akkor, amikor Jézus belép ebbe a földi világba, elkezdi az ő életét ezekben a feszített napokban, és amikor eljut majd egészen az ő munkájának a kezdetéig, és majd beteljesítve az ő megváltói munkáját, akkor végig egy olyan várakozásban vagyunk, egy olyan köztes állapotban vagyunk, amikor várjuk, hogy történjen valami. Hogy vigyen előbbre bennünket az ő élete, az ő megélése, gyógyításai, csoda történései, mert ezt várjuk a Szentírásból olvasva. Mi már tudjuk, hogy mi következik. Tudjuk, hogy minden egyes sor olyan, amelynek van folytatása. De ott is akkor, a betlehemi istállóban, amikor a kiszolgáltatottság övezte körül ezeket a pillanatokat, akkor ezt nem tudták. Sem Mária, sem József, sem a kisgyermek, sem azok, akik jöttek lerúni a tiszteletet, egyedül talán a bölcsek voltak azok, akik tapasztaltak ebből a bizonytalanságból valamit, meg Heródes indulatából valamit. Köztes időszak, amely a mi életünkre nézve is az ünnepi időszakot átíveli egy másik ünnepig. Mi van ebben a köztes időszakban? Ebben a történetben egyébként egy rettenetesen izgalmas történetet látunk, cselekményt látunk, és rögtön az jutott az eszembe, hogy ez egyébként egy bibliai játék, egy bibliai dráma, bibliodráma szempontjából mekkora hatású történet ez tulajdonképpen, hogyha megpróbálunk belehelyezkedni egyik vagy másik szereplőnek az életébe. Akár Mária életébe, az ő érzéseibe, hogy mit jelent az, hogy egy frissen szült édesanya ott van, és neki nincsen aranyórája a gyermekkel, neki nincsen 6-7-es gyermekágyi időszaka, neki nincsen egy olyan állapota, amelyet úgy megélhetne, ugye, mint ahogyan ma elrendezzük ezeket a körülményeket, hogy hát senki ne zavarjon, ha lehet, akkor egyetlen családtag se nyissa rá az új családra az ajtót, mert ott hadd szokjanak össze, mennyire fontos a testkontakt, és stb. Stb. Tehát ezek itt nincsenek meg. De mit jelentett egy édesapa szempontjából, a József szemszögéből nézve? Hogy az az ember, aki keresi a saját helyét ebben a történetben, aki, ha belehelyezkedünk az ő állapotába, lelki világába, akkor azért úgy hasad a szívünk, nem? Hogy van egy férfi ember, aki szembesül azzal, hogy hát nem az ő gyermeke tulajdonképpen, aki meg fog születni, és aki megszületett, és mégis itt vagyok, és vállalnom kell egy feladatot, és vállalom ezt a feladatot, és aztán ezt követően nem csak, hogy vállaltam azt, hogy a gyermeknek az apja legyek, szív szerinti édesapja legyek, hanem még a gondoskodást is vállaltam. És kapok egy kijelentést, és ezáltal nekem valamit kezdenem kell. Gyönyörű egyébként ez az egész, de akár belehelyezkedhetnénk a kisgyermek képébe, mit élek meg, mi történik körülöttem, alig jöttem a világra, mi ez a zaj, mi vesz engem körül, ki akar engem kézre keríteni. Hát bizony a nagy király így érkezik meg ebbe a világba, hogy minden gyűlölettel, minden indulattal körülvéve jön és kezdi meg az ő életét. És ebben a köztes időszakban, ami tulajdonképpen a születéstől majd a haláláig kellene, hogy teljen, rögtön az első momentum az, hogy menekülni kell. Ráadásul azonnal. Hát mi van akkor, hogyha Isten szól? Mi van akkor, hogyha az Úristen megmutatja, hogy mit kell tenni? Az embernek az életében a legtöbbször kérdések merülnek fel, akkor, amikor Isten kijelent nekünk valamit, amikor az ő igény keresztül vezetni akar bennünket, és aztán mi elkezdjük őt tulajdonképpen vizsgáztatni, és azt mondjuk, hogy hát jó, de jól hallom, jól értem, rólam szól? Nekem szól? Biztos, hogy azt akarod, Uram, amerre engem vezetni akarsz? Itt azt írja a Szentírás, hogy József kap egy kijelentést. Ott már egy megértett dologról van szó. Ott nincsen idő arra, hogy gondolkodjak. Ott nincsen idő arra, hogy bebiztosítsam az életemet, hogy megtervezzem tűpontosan, hogy majd engedelmeskedek az Úrnak, és majd rábízom magam, hogyha úgy állnak a csillagok, meg hogyha olyan lesz az állapot, meg amikor van a biztosból egy még biztosabbra való lépési lehetőség, amikor már elrendeztem a saját körülményeimet, amikor békével hagyhatom magam mögött a történéseket, majd akkor szakítok arra időt, hogy neked engedelmeskedjek, Uram. Hanem itt, ebben az állapotban, amikor örülni lehetne, akkor József megkapja, szedd össze, és indulj el. Ráadásul Egyiptomba. Hát egyébként a legjobb. Tehát az Úristen humorérzéke azért helyén van itt ebben a történetben is. Mindettől függetlenül nyilvánvalóan, hogy Egyiptom, ami korábban a fogság helye volt, az itt most a menedék helyét jelenti. De hova? Menjek vissza? Menjek vissza, vagy menjek újra ugyanoda, ahonnan minden hitvallása a zsidó népnek származik, hogy az Úristen erős kézzel menekítette ki abból az elnyomásból, abból a fogságból, abból a eltaszított állapotból, amiből csak és kizárólag az Úristen tudta őket egykor kiemelni. Így hangzik a visszaemlékezésük is, és hálaadásuk, mert kivezettél bennünket, és akkor most azt mondja az Isten, hogy menjek oda-vissza. Olyan ismerős áthallás és csengés van ugye az ábrahámi történettel együtt, amikor Ábrahámnak azt mondja Isten, hogy nézd meg, ahány csillag van az égen, az mind a tiéd, annyi utódod lesz. Most azért menj, pakold össze a családodat és indulj meg. És nincs mese egyik oldalon sem. Nincsen kérdezés. Nincsen biztosra való menetel. Nincsen kérés még az Istentől és az Isten felé. Nincs az, hogy Uram, jól értem? Ez a hit. Ez a ráhagyatkozás. Ez a hitben való megindulás. Hogy addig, ameddig csak kérem a válaszokat, addig, ameddig még a saját szívemben születik meg a gondolata valaminek, ami elkezd egy picike gyökeret ereszteni, aztán majd lehet, hogy sarjad belőle valami, addig az én vagyok. De amikor már megértett kijelentésről van szó, amikor már megértett útmutatásról van szó, amikor az Isten már nekem mondja, és azt félreérthetetlenül nekem mondja, akkor nincsen lehetőségem arra, hogy variáljak, meg kérdezgessek, akkor már nincsen arra alkalom és szükség, hogy azt mondjam, biztos, mert akkor el kell indulni. És mindegy, hogy hova. Mindegy, hogy a fenyegető Egyiptomba, ami lehet, hogy már csak igazából a neve szerint fenyegető. Mert lehet, hogy már csak egy olyan örökség a zsidó nép számára, amelyről tudjuk, emlékszünk rá, hogy mit jelentett a nép egészének. Lehet, hogy ma már semmi közöm hozzá, és nem hat rám fenyegetően, valós fenyegetettségem. Mindegy, hogy hova vezet az Isten, de mennem kell. Mert ott valamit kezdeni akar velem. És aztán azt mondja Józsefnek, hogy maradj ott, amíg nem szólok neked. Maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Jézus megérkezése ebbe a világba, hát nem olyan gyönyörű, szép, nem olyan titokzatosé, nem olyan csendesen, nem olyan békésen megtöltött éjszaka, hanem minden szívbéli gyűlölet, minden indulat, minden gyilkos hajlam megágyazódásába érkezik el. Mert már elég csak annyit hallani, hogy király. És akkor a meglévő király már összeszorítja fogait és kezeit, és azt mondja, ez ellen nekem valamit tennem kell. És hatalmat és teret ad az indulatának, és mindegy, és nem érdekel, nem is akarok hallani róla, hogy ki az, az se érdekel tulajdonképpen, hogy egy kisgyermekről van-e szó, vagy egy 50 éves uralkodóról, mert új király tör a felszínre, és azt el kell távolítani. Ha valami a fenyegetettséget jelenti, akkor az ember el akarja távolítani a saját életéből. És nem is tud vele szembenézni tulajdonképpen. Nem tud vele szembenézni, hanem a gonosz felhasználja Heródesnek ezt a megborult elme állapotát arra, hogy a szabadítót kivegye a képből. Mindent megpróbál annak érdekében, hogy kiiktassa ebből a képletből, ne legyen helye az Úr Jézusnak, már az első napokban, az első órákban sem az ő életének. És egy ilyen gyilkos indulattal megtöltött állapotban, hát valahova akkor menni kell. Egészen konkrétan szól a kijelentés, hogy menni kell, és egészen konkrétan szól, hogy Egyiptomba. Azért jó, hogyha látjuk azt, kedves testvérek, hogy Betlehem és Egyiptom távolsága 170 kilométer. Nem mértem le, de utána néztem az interneten. 170 kilométer, és azt írja a Szentírás, hogy vette a gyermeket József éhnek éhadján, és elindult. Hát azért gyalogosan, szamárháton, nem tudom, egyéb felszereltséggel hogyan indultak el, de egy frissen szült édesanya számára, egy friss család számára, ami nem adatik meg, egy kényelmes állapot, az még ráadásként egy ilyen utat rejteget magában. Egy ilyen utat foglal magába, hogy Egyiptomig ezt a távolságot meg kell kötelezően tenni. És mi van ebben az éjszakában? Van sötétség, van félelem, van szikes talaj, van hegyvidék. Akadály. Akadály, akadály, de az Isten vezet. És az Isten a legnagyobb tervező. Az Úristen gondoskodása megnyilvánul ezen az úton is, és majd az Egyiptomba való eljutáskor is. Ugyanis az Úristen szeretete és gondoskodása nem csak annyi, hogy a gyilkos betlehemi gyermekek megölése elől kimenekíti ezt a családot, hanem akkor, amikor megkapják tulajdonképpen ajándékként a bölcsektől az aranyat, a tömjént és a mirhát, akkor az nem csak úgy egy szép gesztus. Akkor az nem csak egy olyan szép ajándék, hogy hát mit vihetnénk, üssünk a hasunkra, vigyük azt, amink van, hanem Isten képes ezt felhasználni. És József, aki egyébként sincsen könnyű helyzetben, nem azt a választ kapja, hogy akkor menjetek most már vissza Názáretbe, és akkor éljétek az életeteket, folytassátok ott, ahonnan el kellett jönni, mert kimozdított helyzetről van egyébként is szó, mert Isten egyébként is kiemelte őket ebből a várandós időszakból, a várandóságnak az időszakából. Nem könnyű állapotban jutottak el Betlehemig, és József maga mögött hagyott mindent. Lehet, hogy munkát, az egzisztenciális biztonságot, házat. Lehet, hogy félbehagyott megrendeléseket. És akkor most nem az van, hogy menj vissza, hanem menj a bizonytalanra, de Isten már gondoskodott erről is. Hogy mit fogok én ott csinálni? Ugye ez az ember első kérdés? Ez az én kérdésem. Amikor Isten kimozdít a saját állapotomból, lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát ettől rosszabb már nem lehet, mert hallottuk, jó, megszületett a gyermek, el kellett jönni. Halljuk, hogy valami mozgolódik, lehet, hogy nincs a legbékésebb állapotunk, de akkor innen már csak jobb lehet, de hogy lesz jobb. Menjél még inkább a bizonytalanba. És akkor jön az ember kérdése, az én kérdésem, mit fogok ott csinálni? Hát Uram, mindenem ott van. Hát nem tudom elkötni magammal a házat. Nem tudom elkötni magammal a munkáimat. Azt a rengeteg ács munkát, amit lehet, hogy félbehagytam. És az Isten gondoskodása és szeretete ott van. Mert gondoskodik erről is. Hiszen Egyiptomban óriási értéknek számított mind az arany, mind a tömjén és a mirha. Legyél nyugodt, mondhatta volna ezt is. Legyél nyugodt, mert majd én gondoskodom rólad a megfelelő időben, a megfelelő helyen. És ehhez képest azt mondja Isten, hogy maradj ott, amíg nem szólok neked. Köszönöm szépen, mondhatnám én ezt így. Hogy amikor nem tudom, mi van előttem, akkor azt mondja Isten, maradj ott. Ne tervezgesd, te ne rendezgesd a saját életedet. Te ne azon gondolkodj, hogy hogyan fogsz majd visszajönni, meg ne azon gondolkodj, hogy mit csinálsz ott, hanem végre engedd már el azt, amit te vagy. Végre engedd már el azt, hogy te azon gondolkodj, hogy én azon gondolkodjak, hogy hogyan, miként, mi módon, A lehető legbiztonságosabban, legnyugodtabban, hogyan tudom rendezni az életemet. Maradj ott, ahol vagy. Nekem is szól, és neked is szól. Nem csak Józsefnek szólt ez, és a családnak ebben a kiszolgáltatottságban, hanem szól neked is ott, abban a helyzetben, amiben vagy éppen. Hogy amikor azt hinnéd, hogy nincsen lejjebb, akkor lehet, hogy most azt tapasztalod, hogy még lejjebb vagy. És szól akkor is, amikor lehet, hogy most egy bizonytalan helyzetben vagy, amikor olyan állapot vesz körül, amit nem tudsz megoldani. Nem látod, hogy hogyan fog megoldódni. És az Isten azt mondja, hogy maradj ott, ahol vagy, addig, amíg nem szólok neked. És ennek a mögöttes tartalma nyilván az, hogy egy indulat halálra akarja keresni a megváltót. Egy indulat, amelynek teret engedett ez az őrült uralkodó. És megölett rengeteg gyermeket. Egyes írások szerint több száz gyermeket öltek meg, de van olyan írás is, amely azt mondja, hogy Betlehem egyébként nem volt akkora terület, tehát egy picinke város volt, ahol 15-20-2 év körüli gyermek lehetett, ami nyilván egy gyermek megöletése szempontjából is óriási fájdalom, és megengedhetetlen. De azért lássuk ezt, hogy halálra akarta kerestetni. Sőt, halálra is kerestette, csak más halálára. A megváltó menekülni, menekítésre kényszerül. A király itt jön először Szamárháton, menekítve. És még akkor nem is tudják a szülei, hogy neki nem menekítésre van szüksége. Az Isten fiának nem arra van szüksége, hogy bújtassák. Hogy a saját életünkben megpróbáljuk őt elrejteni, ugye? Nem arra van szüksége az Úr Jézusnak, hogy mi mindenféle mázzal elfedjük a saját életünkbe, mindenféle biztonsági játszmát játszva, hanem arra van szüksége, hogy a szülei engedelmes hit által cselekedjenek az Isten szavára. Az első és legfontosabb a hitben való elindulás. Akkor, amikor már számomra világossá vált, hogy Isten szól, akkor mennem kell. Akkor cselekednem kell. A köztes időszakban be kell töltenem azt a rendeltetést, amire engem az Isten elhívott. Akárhol is vagy, akármi is legyen a szereped és a feladatod a saját életedben. Lehet, hogy nem lehet összehasonlítani a melletted ülő feladatával. Rengetegszer mondom el, és még rengetegszer fogom elmondani akkor, amikor próbatételekről, fájdalmakról beszélgetünk, és azt hajlamosak vagyunk arra, és azt mondják nekem is, akikkel beszélgetek, hogy hát olyan más az, amikor másnak a fájdalmát hallgatom, mert úgy eltörpül az enyém mellett. Nincs ilyen. Jó lenne ezt kiiktatni a saját életünkből, hogy ne magunkat degradáljuk. Hogy ne a saját életünkre nézve mondjuk azt, hogy ó, az én helyzetem az tulajdonképpen semmit sem ér, és sehol sincs, ahhoz a megpróbáltatáshoz, amiben a másik van. De igen, van. A te életedben azok a hegyek, amelyek Betlehemtől Egyiptomig vezetnek, azok valósak. A te életedben azok a próbák, azok a szikes talajok, ahol lehet, hogy jelenleg nincsen zöld fű, ahol jelenleg lehet, hogy csak éjszaka van és sötétség van, az valós. És neked a legnagyobb próbatételed. És ez nem azt jelenti, hogy kisebb lenne bárki másétól. Mert senki más nem fogja helyetted sem megtenni ezt az utat. Hiába mondod azt, hogy nagyobb a másik feladata, nagyobb a másik terhe, nagyobb a rábízott kincse, nem a tiedért fog felelősséget vállalni, és nem a tiedet harcolja meg. A te kereszted, a te utad, a te feladatod, a te engedelmességed, és a te vállalásod. Maradj ott, addig, amíg nem szólok neked. Ez a hitben való elindulás, vajon megtörtént-e már a saját életünkben? Vajon megtörtént-e már ott, ahol vekengünk? Vajon merjük-e érezni egyébként a felfordulásban azt a békességet, hogy amíg körülöttem minden zajos és minden ellenem van, addig az Úristen már előre gondoskodott. Rólam és a családomról. És itt ebben a történetben valahogy egy kicsit olyan féllábúnak érezzük azt, hogy úgy megbújik a gyermek. Úgy megbújik a gyermek Jézus a sorok között. Úgy nagyobb hangsúly tevődik arra, hogy mi történik Józseffel. Nagyobb hangsúly helyeződik arra, hogy mit élhet meg egy család, mi ez az út, mi az, amit Isten akar, és valahogy úgy megbújtatjuk Jézust. Úgy megbújik Mária ölelő karjában, József gondoskodó, óvó tekintetében és vigyázó vezetésében, és ezt a kicsi gyermeket bújtatjuk és őrizgetjük mi magunk is. Miközben ott van, és ott viszik, ott menekítik, ott gondoskodnak, és ott készítik az útját a világ megváltójának, a legnagyobb királynak. Én nem tudom, hogy a mi életünkben melyik szakaszban járhattok ti. Nem tudom, hogy vajon hol tartotok, hogy már értitek-e, hogy a kijelentés nektek szól. Hogy már rááll-e a figyelmetek arra, hogy Isten szól. Mert amíg nincsen harmónia az Istennel, amíg nincsen meg a békesség, amíg nem vagyok ráhangolódva Istenre, mit jelent ez a ráhangolódás? Ez azt jelenti, hogy ki vagyok lelkileg, és jó értelemben mondom, ki vagyok lelkileg élezve, és ki vagyok lelkileg szolgáltatva Istennek. Amikor azt tudom mondani, mert azt mondja nekem is valaki, négy szem közti beszélgetésben, hogy már megint rólam van szó. Ez nem azért van, mert én tudom, hogy ti miben vagytok, és azért akarom ezt mondani. Hanem mert félreérthetetlenül hív és keres az Isten. Hanem mert félreérthetetlenül piszkálja a lelkedet, és akar veled valamit kezdeni. És a ráhangolódás azt jelenti, hogy ezt meg tudom hallani. Mert József sem azt mondja, hogy hát, mintha. Nem akkor válik igazá a kijelentés, hogyha nekem angyal fogja mondani. Hanem akkor, amikor megértem, amikor tudom, és amikor a saját családtagjaim, a saját érzéseim, a szívem érzése sem tud lebeszélni arról, hogy mit akar az Isten velem kezdeni. Azt jelenti a ráhangolódás, hogy már értem és érzem Isten velem való tervét és útját. Addig, ameddig ez nincs meg, addig jön a hibáztatás. Addig jön az, hogy hát jó, itt várogatni kellene, ugye? De nekem ehhez nincs kedvem. Nekem ehhez nincsen türelmem. Nekem ehhez nincsen elég időm. Majd én cselekszem. Hát látjuk Ábrahámnál, mi történt, ugye? Cselekedett. Nem várta ki az Istennek az idejét, nem várta ki az útmutatását, nem várta ki azt, hogy majd megadja a gyermeket a kellő időben, hanem elébe ment a dolgoknak. Lehet így is. Lehet úgy is, hogy azt mondom, elegem van a körülöttem lévő feszültségből, és kilépek belőle, de az nem hiszem, hogy az Isten akarata. Az lehet, hogy a saját kínlódásunknak a következménye. És aztán jön akkor majd ebből a ráhangolódásnak való eltolódásból jön az, hogy hát Uram, mégis miért engedted ezt meg az életembe? Ezt a legkönnyebb. Nincs türelmem, nincs fülem, nincs lelkem arra, hogy megvárjam Isten útmutatását, és akkor jön a hibáztatás. Jön az, hogy azt mondom, hogy hát de Uram, hát nem volt kényelmes, nem volt komfortos, menekülnöm kellett, és akkor mégis, de miért engedted meg? Ez már egy megértett kijelentés József számára. És ezért tud úgy cselekedni, hogy Isten útját képes járni, mert megértett kijelentésről van szó. És amíg nem világos, amíg nem érted, amíg nem látod, addig maradj ott, ahol vagy. Addig maradj ott, ahol vagy, mert majd Isten utat mutat. És látjuk a soron következő versekben, hogy Isten valóban elkészítette ezt az utat. És van visszatérés Názáretbe. És van visszatérés azért, mert Isten tervének része. Mert be kell, hogy teljesedjen Jézus Krisztus életében mindaz, amit Isten már előre megmondott. És amit már Jeremiás által is megmondott. És be kell teljesednie annak is, hogy Názáretinek nevezzék majd. Ebben a köztes időben, amíg várakozunk, vagy éppen úton vagyunk, a legnagyobb kihívás, hogy ráhangolódjunk Istenre, és meghalljuk, hogy mit akar velünk kezdeni. Ennek a történetnek a legnagyobb szépsége és mélysége abban van, hogy ezen az úton ugyanakkor ott van Jézus. Erőtlenül, még magatehetetlenül, és mégis ebben az erőtlenségben a legnagyobb csoda történik, békére és biztonságra vezeti Isten azt a családot, amelyben ő felnövekedhet. Ezen az úton, amit te is jársz, és én is járok, ezen is van minden. Addig, amíg az egyik oldalról a másikra eljutunk, amíg a földi életből a mennyei valóságba eljutunk, amíg a saját próbatételünkből minden kilátástalanság ellenére eljutunk, amíg a fenyegető vihar ellenére eljutunk. A kérdés az az, hogy ebben a köztes időben is ott van-e velem, ott van-e veled Jézus. Nem kell, hogy megmentsd őt, mert ő mentett meg téged. És azért lehet reménységed, és azért lehet bizakodásod, és azért lehet a tiéd is az az ígéret, hogy reményteljes jövőt adok neked, amit olvashatunk is Jeremiásnál. Mert ez a megmentés, ez a beteljesült megváltói munka, ez elvégeztetett. Én kevés vagyok ahhoz, hogy megvédjem és megmentsem a világ elől az Úr Jézust. És nem is kell ezt tennem. Nem ez bízatott rám. Én rám az bízatott, hogy járjam azt az utat, amelyre az Isten elhívott. És rád is, ez van rád bízva. A családod körében, a munkahelyed körében, korod ellenére, nemed ellenére. Képességeid, lehetőségeid ellenére. Azt, amit rád bízott, azt teljesítsd be. Vajon tudod-e már, hogy mire hívott az Isten? Tudod-e már, hogy mi a te kijelentésed? Hogyha ennek nem vagy tudatában, akkor keresd. Akkor zörges, mert aki zörget, annak megnyitatik. És hogyha útmutatást vársz az Úristentől, akkor kérd azt az utat, amely bár nem könnyű, de hittel végigjárható, és egy olyan életre vezet, amelynek része, alapja, kezdete és vége az Úr Jézus Krisztus szeretete és kegyelme. Amen. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nem könnyű vezetetnek lennünk. Nem könnyű abban az állapotban lennünk, amikor a saját erőnket kell, a saját okoskodásunkat, a saját eszünknek a járását kell háttérbe szorítani azért, hogy rád hagyatkozzunk és rád bízzuk magunkat teljesen. Tele vagyunk olyan ambíciókkal, tele vagyunk olyan gondolatokkal, olyan személyiségjegyekkel, amelyeket mind te alkottál, és amelyekkel úgy vagyunk egészek, Urunk, ahogyan te formáltál bennünket. És mégis sokszor azt érezzük, hogy ezek hátráltatnak bennünket. Hogy az, akivé te formáltál bennünket, az akadályoz bennünket abban, hogy rád hangolódjunk, és hogy engedjük, hogy te vezess. Pedig a te tervedben, Urunk, része van minden személyiségjegyünknek. A te tervedben része van annak, hogy olyanokká formáltál és formálsz bennünket, amilyenek éppen aktuálisan vagyunk, de még inkább, akivé látni akarsz bennünket. És sokszor minden büszkeségünk felülírja azt, hogy térdet és fejet hajtsunk te neked. Pedig te jót még nem adtál annak az embernek, aki büszkeségből élte az életét. Urunk, a legjobb fejezete mindig ott kezdődik az életünknek, ahol képesek vagyunk életet átadni te neked. A legjobb fejezete, a legjobb része az életünknek mindig ott kezdődik, ahol képesek vagyunk térdre hullani te előtted. Ott a kereszt előtt, ott, ahol minden végbe ment helyettünk és értünk. Arra kérünk téged, hogy old le rólunk ezt a büszkeséget. Arra kérünk téged, hogy minden tervünk ellenére a te terved hadd valósuljon meg az életünkben. Hogy ne akarjunk mi előre törni, hanem hadd legyünk azok, akik alázatosan tudjuk végrehajtani a te elhívásodat, a te útmutatásodat. Segíts, hogy a mi életünk ne egy menekülés lehessen, hanem egy elhívott élet, amelyet hittel tudunk járni, és engedelmességgel. Urunk, köszönjük neked ezt az esztendőt, amelyben mindvégig fogtad a kezünket. Köszönjük neked, hogy ebben az útban is volt minden, csak úgy, mint az Úr Jézus első napjainak az útjában. Köszönjük neked, hogy mindezek ellenére te terveztél, és tervezel velünk. Olyan jó meglátni ezt, és olyan jó ezért téged dicsérni, és csak téged, mert mi minden tervünk ellenére sehol sem tartanánk, hogyha nem te emelnél fel bennünket. Arra kérünk téged, hogy ha a mi szívünk nyugtalan, akkor csendesítsd el, adj nekünk békességet. Hogyha a körülményeink akadályoztatnak, akkor hadd legyen a miénk az a kijelentés, hogy maradjunk nyugton, és maradjunk ott, ahol lennünk kell. De amikor menni kell, Urunk, akkor tegyünk félre mindent, és tudjunk te rád hagyatkozni. Köszönjük neked, hogy nem engeded el a kezünket, és köszönjük, hogy ezzel a hittel, ebben a hitben léphetjük meg majd ezt az átlépést a lelkiekben az új esztendő felé, mert a te jelenléted folyamatos, a te jelenléted áldás, és a te jelenléted egy időt álló jelenlét. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, Urunk, add, hogy világító mécsesek lehessünk az életünkben, minden olyan ember számára, akiket ránk bíztál. Köszönjük neked, hogy hihetünk te benned, köszönjük neked, hogy járhatjuk azt az utat, amelyre vezetsz minket. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.